Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is a tudomány világából. Néhány címszó előjáróban a tartalomból. Agydaganat elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket. Robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát Magyarországon. A Marson is bevetették az ütvefúrót és meghozta az áttörést. Több tucat új ábrát fedeztek fel Peruban a híres Nazca vonalak közelében. Érdekes kaland az Antarktiszon járt egy magyar kutató. Megalkották a hajót, ami szükség esetén hídként használható. Kiderül, hogy miért 88 billentyű van a zongorán. És szó lesz arról is, hogy a zene jótékony hatással van a szervezetünkre. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt egy meglepő hír következik az orvostudomány világából. Lenyelhető kapszulával vizsgálhatják a gyomrot. Apró elektronikus csipekkel és milliónyi génmódosított élősejttel teli lenyelhető kapszulát fejlesztettek ki amerikai kutatók, remélve, hogy az eszköz egy nap alkalmas lesz arra, hogy az emberek gyomrából jelezze a különböző betegségek előjeleit. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói egyelőre csak sertéseknél tesztelték a jelenleg 10x30 mm-es kapszulát, amely sikeresen észlelte a vérzést az állatok gyomrában. A szakemberek a kóli baktérium egy veszélytelen törzsét használták fel a kapszula megalkotásához. Génmanipulációval elérték, hogy az eszközbe helyezett sejtek észleljék és felvillanással jelezzék a vérzést. Ezt követően a kapszulában lévő elektronikus csipekre hárul a feladat, hogy jeleket küldjenek egy okostelefonra. Az eszköz, amelyben a több milliónyi baktérium mellett egy elem, egy fénydetektor és elektronikus csipek is helyet kaptak, újabb jelentős előrelépést jelent az emberek egészségének megfigyelését célzó, lenyelhető vagy külső használatra szánt érzékelők fejlesztésében. Jelenleg kamerákkal és hőmérőkkel felszerelt pirulák is segítenek már a különböző betegségek felismerésében és az emésztés nyomon követésében. A Massachusetts-i szakemberek fejlesztésének különlegessége azonban abban rejlik, hogy elsőként használtak génmódosított sejteket szenzorként egy lenyelhető kapszulában. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint ahhoz, hogy embereknél is alkalmazható legyen, a kapszula méretét jelentősen csökkenteni kell, továbbá képesnek kell lennie egyéb anyagok észlelésére is. Egy ilyen szuperszenzor már alkalmas lehet a gyomorfekély, a gyulladásos bélbetegségek és akár a vastagbélrák jeleinek észlelésére is. A tanulmány társszerzője Mark Mimé szerint a kapszula méretének csökkentése mellett a begyűjtött adatok titkosításáról is gondoskodni kell a paciens személyi adatainak védelme érdekében, és mivel az eszközt egyszeri használatra szánják, ezért olyanra kell tervezni, hogy könnyen bekerülhessen a szennyvízhálózatba. Mindez azt jelenti, hogy beleszámítva a klinikai próbákat is, a kapszula kereskedelmi forgalomba kerülésére még éveket kell várni. A kutatók szerint azonban a fejlesztés megéri a várakozást, mivel a jelenlegi elképzelés szerint vastagbéltükrözés kolonoszkópia helyett a pácienseknek csak le kell majd nyelniük a kapszulát egyszer egy héten vagy egy hónapban a rák esetleges korai jeleinek kiszűrése érdekében. A fejlesztők szerint a kapszula segíthet az orvosoknak a Crohn-betegséggel küzdők gyomrának nehezen hozzáférhető részeinek vizsgálatában is, valamint a gyomorban lévő mikrobák egészséges egyensúlyának tanulmányozásában is. Nagy előrelépés lehet tehát a jövőben, hogy lenyelhető kapszulával vizsgálhatják a gyomrot, illetve talán már a bélrendszert is, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az orvostudomány világában. Agydaganat elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket. Ez az egyik témánk rövidesen, illetve egy magyarországi áttörés, robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Agydaganat elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket, ezzel folytatjuk a műsort. A felnőttek leggyakoribb agresszív agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi klinikai tesztek során. A glioblasztómával diagnosztizált pácienseknél egy immunterápiás vakcina jelentősen megnövelte a túlélési időt a kutatás első eredményei szerint, amelyek az egyik szaklapban jelentek meg. A glioblasztóma daganat kezelése sokszor kevésbé hatásos. Úgy vélik ennek egyik oka, hogy sok sejtípus található benne, és a használatban lévő gyógyszerek nem képesek hatásosan felvenni a harcot az összes típussal szemben. A legtöbb agydaganathoz hasonlóan az oka ismeretlen. A glioblasztómát úgy gyógyítják, hogy a daganatot műtéttel eltávolítják, utána sugár és kemoterápiát kap a beteg. A kezelés nyomán a páciensek átlagosan 15-17 hónappal élik túl az operációt. A kutatók most 331 pácienssel végezték a teszteket Németországban, az Egyesült Királyságban, Amerikában és Kanadában. A hagyományos kezelés mellett a résztvevők közül 232-nek adták be az immunterápiás vakcinát, a többiek placebót, vagyis hatóanyag nélküli injekciót kaptak. Az oltóanyaghoz a beteg szervezetéből vettek immunsejteket, közülük is úgynevezett dendrikus sejteket, majd vegyítették őket a páciens daganat mintájával. A vakcinát beinjekciózták a páciensek szervezetébe, ahol az immunrendszerük felismerte az újratámadó kort. A 11 éve folyó kutatás során a résztvevők átlagosan több mint 23 hónappal, százan csaknem 41 hónappal érték túl a műtétet. Egy páciens a műtét után több mint 7 évet élt, ez volt a leghosszabb túlélési idő. Mivel a vizsgálat nem ért véget, egyelőre nem tudni, kik kaptak vakcinát és kik placebót, ám ha lezárják a teszteket, ezeknek ismeretében elemzik az adatokat. A kutatók szerint azok a paciensek, akik egy bizonyos küszöböt elérnek visszaesés nélkül, hosszú túlélési idő elében nézhetnek. Eredményes lehet tehát az agydaganat elleni védőoltás, erről szóltunk az elmúlt percekben, és maradunk még az orvostudomány világában, robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát Magyarországon. Csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben. Korábban Magyarországon, de az egész közel-kelet-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra. A robot segítségével a Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy 70 éves páciens fejébe. A beteg tünetei már a műtét alatt megszűntek. A Parkinson-kór kezelésének egyik legkorszerűbb módja az úgynevezett mély agyi stimuláció, amikor elektródákat ültetnek a páciens fejébe. Ezek tulajdonképpen agyi pacemakerek, amelyek folyamatosan ingerdik az agy bizonyos mélyen elhelyezkedő területeit, és ezáltal helyreállítják vagy javítják a mozgászavarban résztvevő hálózatok hibás működését. A beavatkozáshoz először neurológiai vizsgálatokkal és agyi képalkotó eljárásokkal meghatározzák, hogy pontosan mely agyterületekre érdemes beágyazni az elektródákat, és milyen irányokból hatoljanak be a koponyacsonton fúrt nyílásokon keresztül az agyba. A műtét során ezeket a behatolási irányokat kell a valóságban is alkalmazni, amihez igen precíz célzókészülékre és hosszadalmas beállításokra van szükség, illetve volt, hiszen éppen ebben jelent hatalmas segítséget az Idegtudományi Intézet vadonatúj robotja. A gép némileg leegyszerűsítve egy programozható automatizált célzókészülék, amely kapcsolatot teremt a műtéti terv háromdimenziós agymodellje és a műtőben fekvő beteg valódi agya között. Használatának előnyeit talán az mutatja legjobban, hogy a hosszú 10-12 órás műtéteket mindössze 3 óra alatt képes elvégezni. Érdekesség, hogy a műtéten részt vett a Grenoble-i Idegsebészeti Klinika intézetvezető professzora, aki Mihály Schumacher Forma 1-es pilótát is műtötte síbalesete után. Nagy áttörés, a magyar orvostudományban robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát. A folytatásban pedig témát váltunk, kiderül, hogy a Marson is bevetették az ütvefúrót és meghozta az áttörést. És szó lesz arról is, hogy több tucat új ábrát fedeztek fel Peruban a híres Nazca vonalak közelében.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A Marson is bevetették az ütvefúrót és meghozta az áttörést, ez tehát a következő témánk. Új fúró technikájával több mint egy év után először sikerült mintát vennie a Mars kőzetéből a NASA, vagyis az űrkutatási hivatal Curiosity nevű Mars járójának. A NASA kutatói azóta dolgoztak az új fúrórendszeren, hogy a Curiosity fúróján mechanikai probléma lépett fel 2016. decemberében. Az új technika alkalmazásával a Mars járó fúrója a robotkar erejét is használja a fúrás során, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember falat fúr. A Curiosity ütvefúrója mintegy 50 mm mélyre fúrta a célpontban. A csapat óriási leleményességgel fejlesztette ki az új fúrási technikát és valósította azt meg egy másik bolygón, mondta el Steve Lee, projektmenedzser. A fúrás a Mars kutatása szempontjából alapvető fontosságú feladat. A Curiosity-n belül két laboratórium van, amelyek képesek vegyi és ásványtani elemzéseket végezni kőzet- és talajmintákon. Az eddigi minták a Gale kráterből származnak, amelyeket a Mars járó 2012 óta vizsgál. A Curiosity csapata izgatottan dolgozott a fúró fejlesztésén, hogy elkészüljön vele, mielőtt a Mars járó elhagyja a jelenlegi helyszínt, a Vera Rubin hegyvonulatot. A szakembergárda jelenleg új módszert tesztel arra, miként tudják a kőzetből vett pormintákat a fúrótól a laboratóriumokba helyezni. Egyébként a Curiosity 2012-es landolása után néhány hete újabb gép indult a Marsra. Az InSight nevű szonda a tervek szerint november 26-án száll majd le a bolygón, ahol elsőként nem csak a felszínre lesz kíváncsi, hanem fúrásokat is végez majd, hogy választ adjon egy fontos kérdésre, hogyan fűthetünk majd a Marson. És az űrből ugorjunk a Földre, több tucat új ábrát fedeztek fel Peruban a híres Nazca vonalak közelében. Az eddig ismeretlen drón felvételeken felfedezett vonalakból a többi között kardszárnyú delfinek és egy táncoló nő alakja is kirajzolódik. A régészek szerint az ábrákat a Paracas kultúra idején készítették több mint 2000 éve, vagyis évszázadokkal azelőtt, hogy a Nazca kultúra népei hasonló gigantikus rajzokat alkottak volna a közelben, mondta el a kutatás vezetője. Drónokkal térképezték fel azt a további 25 ábrát, geoglifát, amelyeket korábban vettek észre helyi lakosok. A robotrepülők lehetővé tették a dokumentáció kiszélesítését és új ábrák felfedezését. A Nazca vonalakkal ellentétben, amelyek többsége csak a magasból látható, több úgynevezett pálpá vonalat a hegyoldalakban alakítottak ki, ezek lentről is megfigyelhetőek. A Nazca és a Paracas kultúrák geoglifái Peru-spanyol hódítás előtti, más néven prekolumbián történelmének páratlan gazdagságára hívják fel a figyelmet. Egyelőre a régészek számára is rejtélyesek, mivel senki sem tudja biztosan, miért készítették őket és miért ilyen hatalmasak. Kérdés az is, hogy miért folytatták az ábrák készítését ilyen hosszú időn, összesen 1200 éven át. Az UNESCO világörökségi listáján 1994 óta szereplő Nazca vonalakat letelepedést kereső földfoglalók és a közeli országútról letérő autók is károsították. Egy eltévedt kamion rongálta meg a híres vonalak egy részét idén januárban, amikor a tiltótáblák ellenére a fennsíkra hajtott. A Greenpeace környezetvédő szervezet bocsánatot kért Perutól 2014-ben, mert egy akciója során, amikor a levegőből olvasható, talajra terített textilbetűkkel akarták felhívni a figyelmet a változás fontosságára, megrongálták a finom vonalakat. Ez az incidens késztette arra a minisztériumot, hogy a tartomány régészeti kincsének megóvására tervet készítsen, amely az új felfedezéseket is előmozdítja. A régészek még nem jártak az új vonalak mentén, csak fotókat készítettek, egyelőre a kutatás első szakaszában vannak. Ennyi tehát arról, hogy több tucat új ábrát fedeztek fel Peruban a híres Nazca vonalak közelében. A következőkben pedig egy érdekes kalandról számolunk be, az Antarktiszon járt egy magyar kutató. Mindjárt jönnek a részletek, érdemes velünk maradni.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes kalandra hívjuk Önöket. Az Antarktiszon járt egy magyar kutató. A Baranya megyei Kistótfaluból jutott az Antarktiszig Jurányi Zsófia, a jelenleg aeroszolok optikai tulajdonságaival foglalkozó fizikus, aki egy pályázatnak köszönheti az utazást. Az antarktiszi kutatóbázis a déli sarktól mintegy 200 kilométerre a kontinens partján az Extrém szelfjegén, körülbelül a 70. szélességi körön található, ahol nincs szárazföld, csak 200 méteres jégpáncél. 5 hónapig tartó felkészülés után 2016. decemberében érkezett a magyar kutató az áttelelő csapattal az állomásra, és idén februárig maradt. A nyári szezon novembertől februárig tart a sarkutató állomáson. Ebben a napsütötte időszakban van rendszeres repülőközlekedés, és körülbelül 50-en népesítik be a lábakon álló, kissé futurisztikus hatást keltő bázist. Mindenféle kutató van itt expedíciókon. Ezen kívül a technikai személyzet is jelentős, amely az állomást tartja karban. Minden évben meg kell emelni majdnem minden építményt, hogy ne lepje el azokat a hó. Az egész éves ellátmányt is le kell rakodni hajókról és az állomásra szállítani. Azután február második felében az utolsó repülővel mindenki eltűnik és marad az aktuális áttelelő csapat. Az áttelelést érdemes szó szerint venni, ugyanis az állomáson maradók 9 hónapig, az első repülőjárat érkezéséig teljesen el vannak vágva mindentől. Csupán internetes és rádiós összeköttetésük van a külvilággal, miközben odakint tombol az antarktiszi tél. Az áttelelő csapat létszáma általában 9 fő. A 9-ből 2 fő, egy mérnök és egy elektrotechnikus azért felelnek, hogy minden üzemeljen az állomáson, legyen áram, fűtés, víz, működjenek a motorosszánok. Van egy nosztalgiából még mindig rádiósnak nevezett számítástechnikai szakember, aki a kommunikációért és a számítógépparkért felelős, és van egy szakács is, aki a főztjével sokat tesz a jó hangulatért. Az állomás vezetője egyben az orvos is, sebész, aki szükség esetén meg is operál bárkit. Rajtuk kívül 4 kutató dolgozott az állomáson, köztük a magyar fizikus. A mérések adták az igazi értelmét az ott létüknek. 2 geofizikus végzett szeizmológiai és a föld mágnesességét vizsgáló méréseket. Ezen kívül egy infrahangot mérő állomást is működtettek, amivel a Nemzetközi Atomcsend Egyezmény betartását ellenőrzik. A meteorológus, azon kívül, hogy időjárás előrejelzést készít, a meteorológiai állomásért is felel, az ott mért időjárási adatokat és megfigyeléseket a többi között a globális időjárás modellek használják fel. A hosszú távú mérések pedig a klímaváltozás mértékének meghatározásához fontosak. Ősszel az ózonjuk megjelenését és változását figyeli fölengedett ballonok segítségével, mondta el Jurányi Zsófia fizikus. Ő a légkörkémiai mérőállomásért volt felelős. Itt főleg a levegőben csak nyomokban előforduló gázokat, például széndioxid, metán, nemes gázok és aeroszolokat mérik. Ezek mind hatással vannak a klímánkra, ezért fontos a hosszú távú megfigyelésük. Amíg például Európában nagyon sok helyen vannak ilyen mérőállomások, addig az Antarktiszon nagyon kevés mérés született eddig. Ezáltal még értékesebbek az itt mért adatok. Egy aeroszol részecske méretétől és kémiai összetételétől függően nagyon különbözően tud viselkedni a légkörben. Például lehet, hogy hűteni fogja a légkört, de akár fűtheti is. Ha az aeroszolokkal kapcsolatos légköri folyamatokat jobban értenénk, akkor a klímaváltozás mértékét is pontosabban lehetne megjósolni. A mérőállomás 1,5 kilométerre van az állomástól, és kizárólag gyalogosan lehet megközelíteni. A 1,5 kilométer távolságra azért van szükség, hogy a bázis által kibocsátott gázok, szennyeződések ne zavarjanak be a mért adatokba, és ugyanezért szabad csak gyalog megközelíteni. A motorosszán kipufogó gázai is torzítanák az eredményeket. Mindebből adódik, hogy nem árt fitnek és eltökéltnek lenni, ha valaki a légkörkémiai mérőállomásokért felel. Legalább napi 3 kilométer séta a hó és jégmezőn embert próbáló tud lenni. Jó időben ez kifejezetten kellemes séta, de elég gyakran viharos az időjárás, és 100 km/h szélben nagy kihívás lehet eljutni a mérőállomásig. A biztonság érdekében végig ki van feszítve egy kötél az úton, ami igen hasznos, ha a hófúvásban az ember egy métert sem lát. Nem könnyű tehát kutatónak lenni az Antarktiszon, minden esetre most ott járt egy magyar fizikus, Jurányi Zsófia. És rövidesen 2 érdekességgel folytatjuk a műsort. Megalkották a hajót, ami szükség esetén hídként használható, és egy meglepő mérnöki tudást feltételező eredmény, 561 kilót bírt el a legújabb győztes tészta híd.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megalkották a hajót, ami szükség esetén hídként használható. Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Egy fejlesztő cég csapata olyan hajókat gyártott 3D nyomtatással, amelyek saját magukat kormányozzák, és másra is jók a személyszállításon kívül. A 3D nyomtatás előnyeit talán felesleges is részletezni, hiszen mindenki számára ismert, mennyi gond megoldható általa, és nem csak aprók, akár tenger alatt járó méretűek is. Az önvezető autók mögötti technika is szép reményekkel kecsegtett, annak ellenére is, hogy még mindig rengeteg fejlesztés vár mindkét, de különösen az utóbbi területre. De mi a helyzet akkor, ha a kettő egyfajta elegyéből készítenek valamit? Nos, erre is van már kézzel fogható bizonyíték, hála a Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói egy csoportjának, amely egy flottányi önvezető hajót állított elő, pusztán nyomtatással. Persze nem hagyományos hajókra, illetve esetükben talán a csónak lenne a megfelelő kifejezés kell gondolni, hanem a rendes formától kissé eltérő vízijárművekre. A szerkezeteket szándékosan téglalap alakúra tervezték. Ez ugyanis lehetővé teszi számukra, hogy oldalirányba is mozoghassanak, vagy például hozzákapcsolódjanak valamilyen más tárgyhoz, esetleg egy hasonló eszközhöz, és így hidat képezzenek mondjuk egy kisebb folyó két partja között. Mindegyik kis hajó tápegységgel, rádiófrekvenciás és wifi antennával van felszerelve a kommunikációk és az irányítás megkönnyítése érdekében, borítása pedig a durvább körülményeknek is ellenáll. A szakemberek szerint a robothajók elsősorban szállítmányozás céljából lehetnek hasznosak, általa pedig akár jelentősen is csökkenthető a szárazföldi utakon bekövetkező torlódás. Az önvezető technika révén működése ráadásul emberi felügyeletet sem igényel. Ezzel együtt persze még rengeteg munka van velük, különösen a pozicionálás és a tájolás szempontjából. Eddig csupán néhány kísérlet zajlott, most azt vizsgálják majd, hogy a hajók működéséért felelős algoritmus továbbra is pontosan működik-e, ha a járművek méretét esetleg növelik. Érdekes megoldás lehet, tehát a jövőben megalkották a hajót, ami szükség esetén hídként használható. És jöjjön most egy hihetetlen hír, 561 kilót bírt el a legújabb győztes tésztahíd. A törökországi Atatürk Egyetem csapata nyerte meg a RECS névre keresztelt tésztahídépítő világbajnokság tartó kategóriáját Budapesten. Hídjuk 561,4 kg-os terhelésnél roppant össze. A megmérettetés célja, hogy a műszaki egyetemek hallgatói világszintű versenyeken mutassák meg a tehetségüket, szakmai tudásukat, áll a szervező Óbudai Egyetem közleményében. A tésztából épített hidak versengése több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. Több európai és tengeren túli mérnökképző intézményben is rendeznek hasonlót, de a 2005-ben RECS néven elindított magyar versengés 2011 óta várja a világ számos pontjáról érkező diákokat. A résztvevő csapatok legfeljebb 1 kg tésztából épített, 1 méter fesztábú hidakkal és tartószerkezetekkel versenyeznek, melyek teherbírását egy speciális eszközzel mérik, addig terhelve a tésztahidakat, amíg össze nem roppannak. A világcsúcsot híd kategóriában az Óbudai Egyetem Bánki Karának egyik csapata tartja, 570,3 kg teherbírással. Tartó kategóriában pedig az iráni Islamic Azad University diákjai 666,3 kg-mal. Egy erős és esztétikus tésztaszerkezet megtervezése és megépítése komoly mérnöki feladat, amelyhez összehangolt csapatmunkára, kitartásra, alapos kapcsolódó mérnöki ismeretekre és erős motivációra van szükség. A világversenyen 2011 óta 17 ország 143 csapata, összesen 308 hallgató vett részt, akik 186 tésztaszerkezetet építettek meg. Meglepő, több száz kilogramot bírnak el a tésztahidak, amelyek megépítéséhez óriási mérnöki tudásra van szükség, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig két érdekes téma. Kiderül, hogy miért 88 billentyű van a zongorán, és szó lesz arról is, hogy a zene jótékony hatással van a szervezetünkre. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben tehát kiderül, hogy miért 88 billentyű van a zongorán. A standard zongorán 52 fehér és 36 fekete billentyű található, pedig az első hangszer csak fele volt a mostaninak. Mielőtt Cristofori feltalálta volna a zongorát, a csembaló volt az első számú billentyűs hangszer. A csembaló 60 billentyűvel rendelkezett, ez azzal járt, hogy minden csembaló zene 5 oktávra korlátozódott. Bartolomeo Cristofori, ez a káprázatos hangszerész Páduából úgy vélte a 18. század elején, hogy ideje fejlesztene a csembalón. Szerette volna, ha az új hangszer hangosabb, zengőbb és többféle dinamikára képes. Cristofori szerencséje az volt, hogy a firenzei nagyherceg Ferdinando de Medici 1688-ban azzal bízta meg, hogy tartsa karban a csembalóit és más hangszereit. Ahogy Haydn esetében az Eszterháziak, úgy Cristofori számára a Mediciek biztosítottak ideális környezetet a kísérletezésre. A Medici család archívumában szerepel egy feljegyzés 1700-ban az Arpi cimbaló nevű hangszer feltalálásáról, amely kalapácsokkal és hangtompító rendszerrel működött, és 4 oktávos volt, 49 billentyűvel. Ez tulajdonképpen egy csembaló volt, amely halkan és hangosan is játszott. Egyre több zeneszerző írta az új hangszerre, de a 4 oktáv kevés volt az igazán nagy opuszokhoz. Ezért a hangszergyártók egyre nagyobb zongorákat készítettek, hogy az olyan komponisták, mint Mozart és Haydn új kihívások elé állíthassák a hangszert. A romantikusok Chopin Liszt idején a zongora már 7 oktávos volt, és virtuóz darabok születtek rajta. Aztán egy zongoragyár megalkotta a 88 billentyű zongorát az 1880-as évek vége felé. Ez nem forradalmi újítás volt, csupán egy technikai döntés. Ezen a hangszeren 7 oktáv volt, illetve további 3 hang az alsó regiszterben, az A, a B és a H. A mai zeneszerzők ennyi hangra korlátozzák magukat, és kevés hangszer készül, amely ennél több billentyűt szerepeltet. Egyszerűen azért, mert az ennél mélyebb vagy magasabb hangok már az emberi hallás tartomány peremére esnek. Persze vannak kivételek, készítettek 102 és 92 billentyűs zongorát is. Ezek annyiban nem fölöslegesek, hogy az extra húrok rezonálnak a többivel, ezáltal gazdagítják a hangzást. Az emberi fül számára tehát a mostani 88 billentyűs zongora érzékelhető és élvezhető igazán, ezért van ennyi billentyű a hangszerem. A folytatásban pedig maradunk még a zenénél, amely jótékony hatással van a szervezetünkre. De mik is ezek? Nos, fejleszti a verbális képességet. A kora gyermekkorban elkezdett zenei tanulmányok látványosan fejlesztik az intelligenciát és a szóbeli készségeket is. Egy angliai felmérés szerint azok a tanulók, akik napi rendszerességgel kerültek aktív kapcsolatba a zenével, nem csak mint hallgatók, jobban teljesítettek az intelligencia teszteken és a szóbeli kifejező képességük is gazdagabb volt. Mindamellett nem csak gondolkodási képességeik, memóriájuk és a fantáziájuk is élénkebb volt társaiknál. Aztán a test és a lélek fájdalmait is képes enyhíteni a zene. Egy orvosi szaklapban közzétett kísérlet a csontritkulásban, fájdalmas porckoronkopásban és reumában szenvedő betegeknél mérte, hogy pusztán a zene hatására hogyan változik az állapotuk. Az eredményeik szerint 20-25%-kal enyhült a betegek fájdalomérzete. Ma már több kórházban is használják a fájdalomcsillapító készítmények kiegészítéseként a zenét, még altatás alatti műtétekkor is és a nagy fájdalmakkal járó szüléseknél. A zene ugyanis nem csupán csökkenti a fájdalmakat, meg is nyugtatja a betegeket, mert serkenti az örömérzetet okozó endorfin termelését, eltereli a kellemetlen körülményekről a figyelmet és lassítja a túlszapora szívverést és légzést. Kutatások igazolták azt is, hogy látásjavító a zeneterápia stroke után. A sztrókon átesett betegek 60%-ánál a látásért felelős agyi területek is sérülnek. Egy tudományos publikáció szerint a betegség miatt jelentkező látászavarokat sok páciensnél enyhítette, sőt, teljesen meg is szüntette az intenzív zenehallgatás. Aztán a fizikai teljesítő képességet is növeli egy jól megválasztott zene. Egy kedvelt zeneszám lelki erőt, jó kedvet és motivációt nyújt a nehezebb feladatokhoz is. Ennyi tehát arról, hogy a zene bizony nagyon jó hatással van a szervezetünkre. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a rádiónál, és hallgassanak minél több zenét. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Várjuk Önöket legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.